Köszöntöm az Autós Magazin hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd. Ma este a Kia Optimáról, illetve a Dacia Logiról lesz szó. Tartsanak velünk! Itt van a stúdióban Surányi Péter, az Autó, az Autóstar főszerkesztője. Szervusz Péter, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szervusz!
A Kia Optimát ígértük egyik témánként, és talán elárulhatjuk, hogy a felvétel előtt én elkezdtem gondolkozni, hogy milyen autóra hasonlít, vagy mit idézhet ez a név nekem. Te azt mondtad, hogy ez egyetlen egy másik autóra sem hasonlít. Hogy?
Hát lehet, hogy egy kicsit barokkos túlzás volt, amit mondtam, de valójában prémium szegmens céloz meg, ugyanis a kialakítása, ha valamire hasonlít, vagy valakit igazából megcéloz vele, akkor mondjuk a BMW. Ez egyébként egy középkategóriás autó, viszonylag nagy, 4845 mm hosszú, 1830 széles és 1455 magas. A prémium célba vétele azt is jelentett, hogy egy négyajtós autóról beszélünk, ami bizonyos szempontból mondjuk családosoknak általában nem a legideálisabb megoldás, de a prémium jellege a presztízs miatt nagyon sokan alkalmazzák ezt a négyajtós megoldást. Én személy szerint sokkal többre becsülöm az ötajtósokat, de kétségtelenül ad egy bizonyos eleganciát a négyajtó.
Mit jelent a prémium kategória a Kia-nál? Tehát mi minden került ebbe az autóba?
Alapértelemben is elég nehéz megfogalmazni a prémium kategória fogalmát. Ez nem nagyságfüggő, hanem sokkal inkább a minőséget jelzi. Azt jelenti, hogy olyan anyagokat alkalmaznak benne, és olyan műszaki megoldásokat, amit az átlag autókban nem. A technika demokratizálódásával azonban ez a helyzet alaposan megváltozott. Egy csomó olyan anyag és műszaki megoldás fölkerült az úgynevezett nem prémium osztályokba is, ami korábban elképzelhetetlen volt, és ezért én tulajdonképpen nagyon óvatosan fogalmazok a prémium fogalmával, nem is mindig föltétlenül valós fogalom. A Kia esetében ez azt jelenti, hogy olyan anyagokat alkalmaztak, ami megfelel ezeknek az elvárásoknak, vagy úgy vélik, hogy megfelel, és olyan műszaki megoldásokat is. Ennek mondjuk a legszembetűnőbb példája például az autón belül a puha műanyagok alkalmazása. Elég sok helyen egyébként bőrdíszítést is alkalmaznak, még a műszerfalon magán is. Egy nagyon jó műszerezettsége van, ami megjelenésben is azt jelenti, hogy jól olvasható, nagyon sok információt tartalmaz, és ugyanakkor tartozik hozzá egy olyan infotainment rendszer, ami végül is egy szórakoztató, illetve információs központot jelent, ami egy érintő képernyővel nagyon jól szolgálja ki azokat a lehetőségeket, amiket tud, például a Bluetooth-os kihangosítást, a Bluetooth-os streamelést, ami azt jelenti, hogy a telefonról folyamatában tudja átjátszani a zenét, ezek ráadásul a kormányról irányíthatóak. Egyébként, ha már ennél a pontnál tartunk, akkor a próba alapján ez egy eléggé bonyolultan működő rendszer, ma már sokkal egyszerűbben működők vannak, de ezzel együtt a telefonnal kapcsolatba lehet lépni, lejátszható róla a zene, illetve kihangosítható. Ugyanígy van rajta például USB csatlakozó, de egyszerűen egy pendrive-ot rádug az ember, és lejátsza a rajta lévő zenét, illetve egy jack csatlakozóval szintén a rendszerhez lehet csatlakozni.
Egyébként milyen alapokra épül a Kia Optima? A Kián belül sem teljesen előzmény nélküli ugye ez a kategória, milyen alapokat használtak fel?
Ez egy érdekes dolog, én azt hiszem nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Alapvetően a testvére az i40-es, ugye a Hyundai Kia azonos csoportban van. Az i40-es lenne ez a méret, a Kia tagadja, hogy köze lenne hozzá, valószínűleg azonban köze van. A fő áruló jel, az a tengelytáv szokott lenni az azonos padlólemezeknél, itt különbözőek a méretek, a Kia egy picit hosszabb, de ma már a mai technológiákkal azonos padlólemezen meg lehet nyújtani a tengelytávot. A kialakítása is egy kicsit hasonlít, ugyanakkor sokkal sportosabbnak néz ki a Kia, túlságosan alacsonyan is van az én véleményem szerint, hogyha már egy kicsit jobban belemegyünk, nagyon alacsony a padlólemeze, nagyon alacsony az üléshelyzete, ezzel egyébként a BMW-t próbálja utánozni érzésem szerint, és ezzel is ezt a prémium, illetve limuzin jelleget erősíteni. Tehát mély az ülőhelyzet, elég nehéz belőle ezért kilátni, bár előre oldalra azt mondanám, hogy nagyon jó a kilátás, de a hátulülők panaszkodnak, hogy nagyon mélyen ülnek. attól, hogy mélyen ülnek, persze a plafon magasság elég jó, tehát hátul is szellős a beltér. Nehéz hátra látni, mert a hátsó ablak az eléggé meredeken dől, viszonylag magasan van, nem jó a kilátás hátrafelé, tulajdonképpen hátrafelé a legrosszabb a kilátás, és egy kamera segíti a hátralátást, illetve ultrahangos érzékelők. Ez azért alaposan megközelíti, megkönnyíti a parkolás. Ha már itt tartunk, a bőfelszereltségben egyébként sávelhagyó rendszer is van, illetve erre figyelmeztető rendszer, és automatikus, teljesen automatikus parkolás segítő rendszer, ami azt jelenti, hogy egy automata váltós autóról van szó, önmagában be tud állni, csak a gáz kell adni és a féket nyomni, és ennek megfelelően ő a meghatározott helyre beáll.
Milyen a futóműve, Péter, hiszen neked az egyik kedvenc témád mindig ez, általában, főleg ebben a kategóriában.
Való igaz, és ez talán nem is véletlen, én szerintem az autózás egyik legfontosabb pontja az átlagos autózási a kényelem, ezt alapvetően határozza meg a futómű. Az első futóműve az egy MacPherson, gyakorlatilag egy teljesen sablonos megoldás, a hátsó egy összetett komoly karrendszer spirálrugókkal. Az az érzésem így a próba során, hogy a rugózása önmagában jó az autónak. Ezen egy egészen speciális gumi volt, egy Nexen gyártmányú koreai gumi, amelyik 225x45 R18-as méretű, nagyon alacsony az oldalfelülete, ez rendszerint az oldalfal, ez rendszerint rontja a rugózási tulajdonságokat, mert ez a kis vékony fal, ez nagyon keményen reagál az út hatásaira, a bukanokra, de kiérezni alól egy nagyon jó rugózást. Következésképpen a hirtelen úthibákon keményen reagál, de a normális úthibákat, azokat szépen komfortosan nyeli. Mindehez tartozik egy viszonylagos stabilitás, nagyon jó saját kormányzási tulajdonságokkal, tehát az irányítása nagyon jó, kicsit nagy az áttétele a kormánykeréknek, három fordulatos, ma már ennél szűkebbeket alkalmaznak, ez az irányíthatóság reakció sebességére is utal. Belátható, hogy minél kisebb az áttétel, annál direktebb mozdulattal reagál. Ennek egyenes futásnál megvan az a veszélye, hogyha nagyon direkt, hogy nehéz egyenesben tartani, de ezt ma már különböző műszaki praktikákkal kijátsszák.
Milyen erőforrásokat kapott ez az autó, illetve ti milyennel próbáltátok?
Tulajdonképpen egy 2 literes benzinmotor van, és egy 1,7 literes dízelmotor. Mi az 1,7 literes közös csöves dízelmotorral próbáltuk. Ez 136 lóerő, 4000-es fordulaton. A legnagyobb nyomaték a 331 Nm 2000-től 2500-as fordulatig. Dinamikus, finomjárású motor, érdekessége az, hogy ez a viszonylag kis hengerűrtartalom ilyen nagy nyomatékkal és teljesítménnyel társul, természetesen turbó, és természetesen köztes hűtős, közös csöves, és a fogyasztása is ennek megfelelően nagyon kedvező, hát ugyan azt mondják, hogy 4,9 liter a vegyes fogyasztása 100 kilométerenként, de a gyári értékeket ugye egy speciális szabvány alapján mérik, mi úgy szólván csak országúti forgalomban, autópályán próbáltuk eddig, és az autópályán a sebesség határokat betartva, de maximumon tartva, olyan 7,2-7,3 literes fogyasztást mértünk, amit nagyon-nagyon jó értéknek tartok.
Mit tudunk az áráról, Péter?
A kategóriájához képest nem tartom soknak, 6.999.000 forint, ez az LX az alapváltozat, ezzel az egyhetes dízelmotorral, amit próbáltunk. A legjobban felszerelt változata az 8.499.000 forint, ez az EX Premium, de ebbe gyakorlatilag az összes olyan fontosabb szerelvény van, amit elvárhat az ember.
Aki Optimáról hallották Surányi Pétert, az autóstab főszerkesztőjét, aki itt marad még velünk, és a Tempó második részében a Dacia Logi-ról fogunk vele beszélgetni. Tartsanak velünk továbbra is!